Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Pál apostoltól olvastunk ma igét, attól a Pál apostoltól, aki az Új Szövetségbe nem kevesebb, mint 13 levelet írt, amelyek gazdagon lehetőséget kínálnak nekünk arra, hogy a különböző élethelyzetben lévő apostol és a címzett gyülekezetekhez szóló aktuális igék valamilyen módon a mi élethelyzeteinket is megcélozhassák, és segítséget nyújthassanak nekünk abban. Érdekes módon az apostolnak a levelei nem egyforma kiemelkedésű levelek a közfelfogásban. Bár Isten szent lelke úgy látta jónak, hogy mindegyik belekerüljön a Bibliába, mert az ihletettsége, az inspiráltsága olyan szintű, hogy Isten kinyilatkoztatott igéjének minősül minden gondolata, azonban mi emberek mégis valamilyen tekintetben különbségeket is szoktunk tenni Pál apostolnak a levelei, sőt talán az egész Biblia egyes könyvei között is. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire kiemelkedőbbnek tekinti általában a kereszténység Pál apostolnak például a római levelét, amelyben az apostol az evangéliumnak a részletes kifejtésére, szisztematikus kifejtésére vállalkozott. De akár az első korintusi levelet is említhetném, amely sokkal gyakrabban kerül otthoni olvasásra is talán, de mindenképpen igehirdetés tárgyává, mint ez a második korintusi levél. Pedig egy olyan levélről van szó, amely Pál apostolnak a belső vívódásaiba, a belső küzdelmeibe, a gyülekezetért történő aggodásaiba talán a legmélyebb bepillantást engedi. Hiszen tudjuk azt, hogy a korintusi gyülekezet nagyon fontos helyet töltött be Pál apostolnak a szolgálatában és egyáltalán a keresztény misszióban. Ha csak azt nézzük, hogy a harmadik jelentős gyülekezete volt a kereszténységnek a korintusi, a jeruzsálemi és az antiókiai után, és ha azt nézzük, hogy míg a jeruzsálemi gyülekezet zsidó háttéren keletkezett, bár az antiókiai nem, de messzebb esett a hellén kultúrától, mint a fellegvárban lévő korintus, akkor azt is láthatjuk, hogy olyan élethelyzetek adódtak ebben a gyülekezetben, amelyek egy pogány világvárosnak az összes problémáját, gondját fölvonultatva keresik ezekre a gondokra a választ. Az aktualitást tekintve pedig azt említhetném, hogy egy olyan világvárosban, amelyben mi itt élünk Budapesten, nagyon sok tekintetben hasonló gondokkal, problémákkal találkozunk, és harcokat kell vívnunk, mint amilyen a 2000 évvel ezelőtti Korintus városnak a gondja és a problémája volt. Azt látjuk azonban, hogy Pál apostol ebben a Korintusban nem volt eléggé otthon. Nem azért, mert nem ismerte a hellén kultúrának és a misztérium vallásoknak a problematikáját, hanem azért, mert az ő élethelyzete egészen más volt, mint a korintusiaké. Ha csak arra gondolunk, hogy Pál apostol zsidó származású ember volt, a korintusi gyülekezetnek pedig a nagy többsége pogány háttérből érkezett, akkor már egy nagyon fontos különbséget említettünk meg. Aztán ha tovább lépünk és egyre közeledünk a mostani levelünk szakaszának a problémáihoz, akkor azt kell megemlítenünk, hogy Pál apostol nagyon sokat szenvedett már eddigre az Úr Jézusért, a korintusiak meg semmit nem szenvedtek. És egy óriási különbség az, hogyha valakinek az életútja olyan, hogy szenvedésekkel van tele, méghozzá nem az életnek a terhei általában roskasztják, hanem az Úr Jézusért vállalt önkéntes szenvedések azok, amelyek rányomják a bélyegüket az életre. Egészen más a helyzet, hogyha egy korintusi jólétben élő gyülekezet, még akkor is, ha a gyülekezet nagy többsége egyáltalán nem kiemelkedő társadalmi rangú csoporthoz tartozott, de mégiscsak egy békességben, egy nyugalomban, egy kiegyensúlyozottságban, egy szenvedésmentes életet élt ekkor a korintusi gyülekezet. De miért volt ez a nagy különbség? Azért, mert Pál apostol a zsidó háttérből érkezve, amilyen agilisan küzdött a kereszténység ellen az ő megtérése előtt, ugyanolyan hatékonyan próbált meg föllépni az evangélium érdekében. És amíg mindenféle támogatást az ajánló levelektől kezdve a szimpátiáig megkapott az életének az első időszakában a zsidó vezetőktől, azok ugyanilyen figyelemmel, csak éppen ellenkező előjellel, bántással, és ha kellett, hát megkövezéssel, megostorozással jutalmazták Pálnak azt az időszakát, amikor már nem értük dolgozott a kereszténység ellen, hanem fordítva Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdette, természetesen nem lóháton és nem fegyverekkel fordulva szembe az ő népe vezetőivel, hanem filozófiailag és vallásilag megtéve ugyanezt. Kijutott-e át Pál apostolnak élete eme második időszakában az üldözésből, ahogy az Úr Jézus annak idején megígérte neki, amikor a damaszkuszi úton földre került az apostol, a későbbi apostol, hogy megmutatom neki, hogy milyen sokat kell szenvednie az én nevemért. Az apostol talán újra meg újra arra emlékezett, amikor egy-egy ilyen szenvedésteljes időszak következett, hogy nohát most teljesül rajtam Jézusnak az az ígérete, amelyet bár én ismertem, és mégis elindultam az ő útján, és vállaltam mindazt, ami most osztályrészemmé lett. Sokat szenvedett Pál apostol, egyrészt szenvedett tehát a zsidóságtól, de hozzátehetjük, hogy főleg később, de már ennek a levélnek az írása idején is olyan bontakozó félben volt a rómaiaknak a keresztjén üldözése, ami aztán később egészen oda jutott, hogy Pál apostol bár a zsidóktól sokat szenvedett, és többször meg akarták ölni, ez nem volt sikeres, hogy végül is a rómaiaknak az áldozatává lett, és mártírhalált a római birodalommal való ellenállásban, illetve ellenszemben kapott meg. De hát nem ilyen volt a helyzete a korintusiaknak. A korintusiak úgy gondolták, hogy Pál apostolnak ez az élethelyzete valamiféle isteni büntetés lehet az apostolon. És amikor megjelentek Korintusban is azok a tévtanítók, akik Pál által hirdetett evangélium után indultak el, és megpróbálták visszatéríteni a Pál által pogányságból közvetlenül kereszténységbe átvinni próbált embereket, a gyülekezet tagjait, megpróbálták őket visszahúzni és a zsidóságnak a körébe bevonni, akkor az apostol nem csak fizikailag, hanem lelkileg is egy nagyon nehéz élethelyzetbe került. De hát mi is volt ennek a helyzetnek a lényege és a mozgató rugója? Emlékszünk rá, hogy amikor az Ószövetségben kiválasztotta Izraelt Isten a maga eszközévé, akkor valamilyen irányba szerette volna ezt megvalósítani. Nyilvánvalóan a nép belső, a kiválasztott nép belső köreiben is volt küldetése egy-egy profétának, azonban azt is tudjuk, hogy már akkor, ott az első elhívás esetén azt mondta Ábrahámnak, hogy megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. És azt is tudjuk, hogy Istennek ez a terve az Ószövetség kezdeti, az Izrael népét kiválasztó pillanattól fogva, újra meg újra megerősödve kerültek előtérbe, míg nem a tanítványainak az Úr Jézus a nagy misszióparancsban azt mondta, hogy elmenvén ne Izraelbe, hanem szélese világra. Tegyetek tanítvánnyá nem csak Izrael elszélett fiait, hanem tegyetek tanítvánnyá minden népet. Vagyis Istennek az volt a terve, hogy mindenfelé hasson el a Jézus Krisztusról szóló evangélium. Mivel azonban az első keresztjének mind zsidó környezetből származtak, és nagyon sokat jelentett számukra pozitív módon az Ószövetség ismerete, úgy lehetne gondolni, hogy zsidó ember nagyon könnyedén megtér. Azonban a Biblia és az azóta eltelt történelem sem ezt mutatja, hanem ennek éppen az ellenkezőjét. Hogy ahelyett, hogy az Ószövetségre épülő zsidó gondolkodás és vallás egyenesen torkolna be a kereszténységnek a csodálatos Jézus Krisztus által vezetett áramlatába, ehelyett valami más történik. Az apostol úgy beszél erről, hogy valami lepel van Izrael fiainak a szeme előtt, amikor Jézus Krisztusra tekintenek, és ahelyett, hogy a lepel nélkül azonnal és természetes módon ismernék föl az Ószövetségben oly bőségesen kifejtett és részletesen bemutatott Mesiást, ehelyett ez a lepel gyakorlatilag egy szinte vakságra kényszeríti és készteti őket. Vagyis az következett be, hogy míg Istennek az volt a terve, hogy Izrael fiai egyenes úton jussanak be a kereszténységnek a nagy áramlatába, ehelyett csak Kevesen jutottak erre az útra, például a 12 tanítvány, aztán a jeruzsálemi gyülekezetnek a testvérisége, néhány más városban a zsinagógákból megtérteknek a csoportja, azonban Izrael széles áradata nem az Isten által rendelt keresztjén vonulatba csatlakozott be, hanem az Ószövetséget lezáró időszakot követően, az Új Szövetséget el nem fogadva, a judaista vonalra, a zsinagógai vonalra tette a lábát, és itt haladt tovább, immár jó részt eltérve az Ószövetségtől, főként az eredeti isteni tervtől, és nem találva meg az Új Szövetségnek az Istentől rendelt lehetőségeit. Vagyis az derült ki, hogy bár nem így lenne logikus, a zsidó ember nehezebben tért meg keresztjénné, mint a pogány ember. Pedig a pogánynak se volt könnyű. Neki is meg kellett tagadnia a régi életét sokkal jobban, mint egy zsidó embernek. A zsidó embernek csak a törvénytől kellett, mint egy pedagógus által Jézus Krisztushoz vezetett emberré lennie, miután belátta volna, hogy a törvényt nem tudja teljesíteni, és ezért kegyelemre van szüksége. A pogány embernek teljes mértékben hátat kellett fordítani az ő pogány vallásának, és mindenről lemondva egy egészen újat kellett elkezdenie, amikor az Úr Jézus felé fordult. Az a tény, hogy a zsidó ember nehezebben tudott megtérni Pál apostolnak a missziójában, minden lépés ezt igazolja, ez a tény azt hozta felszínre, hogy akkor, ha egy pogány emberből először zsidó ember, vallásilag nehezebb lesz a helyzete, mint ha ezt a lépést kihagyta volna. Pál apostol ezen az úton indult el, és azt gondolta, és azt gyakorolta, hogy a pogányokat nem először a törvény vallásra, nem is az Ószövetség, ugye, hanem a judaizmusnak a vallására kell téríteni, hanem egyenesen egy óriási, még a Pál fordulásnál is nagyobb fordulással, ha lehetőség volna ilyenre, egyből Jézus Krisztus felé kell őket irányítani. És míg a zsidó misszió is természetesen tovább haladt, és halad napjainkban is, és vannak ma is olyanok, akik zsidó származású és zsidó vallású emberekként a lepelnek az elmúlásával egyszer csak fölfedezik az Úr Jézusban az ő megváltójukat, addig a pogány missziónak a továbbterjedése egy másik úton, nem az Ószövetség kihagyásával, de az Ószövetség új szövetségi értelmezésének az útján elvezethetett egyenesen Jézus Krisztushoz, a megváltóhoz. A korintusiak Pál apostolnak a sok-sok szenvedését úgy értékelték, megvan ennek az oka. Úgy értékelték, mint ahogy általában egyébként az ókori ember értékelte, a zsidóságot sem kivéve, és ezt ismerjük leginkább a Bibliánkból, hogyha valakinek szenvedése van, ha valakinek betegsége van, ha valakinek nyomorúsága van, az Isten büntetése az ő életében. És amikor ezek a néhány éves keresztjén testvérek egy kicsit kezdtek belehelyezkedni a zsidó gondolkodásba, akkor az első tanok, amelyek őket megragadták, éppen ezek voltak, amelyek egyébként nagyon gyakran téves elvek alapján valósultak meg. Maga az Úr Jézus is óvta a tanítványait attól, hogy ezt a logikát magukévá tegyék, hogy ettől a logikától ne tudjanak megszabadulni. Amikor a vakon születettel kapcsolatban megkérdezték a tanítványok az Úr Jézustól, hogy ki vétkezett, ez vagy ennek a szülei, hogy rajta van ez a nyomorúság, mert ők csak ebben az egy dologban tudtak gondolkodni, hogy a bűnnek egy egyenes következménye a nyomorúság, akkor az Úr Jézus helyreigazultólag azt mondta nekik, hogy sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Nyilván nem arról van szó, soha nem vétkeztek ezek az emberek, de a vakon születettség tekintetében nem közvetlen bűn volt ennek az eredete, a forrása. Nem az okot kereste az Úr Jézus egy ilyen nyomorúságos élethelyzetben, hanem a célt. Vagyis, hogy Isten dicsőségére legyen nem maga ez a nyomorult állapot, hanem Jézus Krisztusnak a gyógyító hatalmából származó csoda. Amikor tehát a korintusiak végighallgatták Pálnak az élettörténetét, akkor úgy gondolták, hogy ez az ember nem lehet igazán Jézus Krisztusnak, ha ő olyan nagy úr az embere, mert megvédte volna mindenféle ilyen nehéz élethelyzettől. És amikor mindezt végig gondolták, akkor az apostol egy új teológiai gondolattal állt elő. És talán számunkra is egy kicsit új lehet ez, bár a Bibliában nagyon régen benne van. Mire is gondolok? Arra, hogy az Úr Jézusnak a feltámadásával kapcsolatban az Új Szövetség gyakran beszél róla, és ezért aztán mi is pontosan értjük, hogy az Úr Jézus feltámadásából mennyi minden következik a mi személyes életünkre vonatkozóan. De hogy az Úr Jézusnak a halálából mi következik, e tekintetben beszűkültek az ismereteink. Persze nem arról van szó, hogy semmi nincs, hiszen tudjuk, hogy az ő halála hozta el számunkra a bűnbocsánatnak, a kegyelemnek és az üdvösségnek a lehetőségét. De az apostol itt most valami másról beszél, és én ezt szeretném egy kicsit most a vizsgálatunk tárgyává tenni ma délelőtt. Nevezetesen arról beszél, hogy az Úr Jézusnak a halála nem csak az örök üdvösségünk szempontjából valami kimondhatatlan, nagyértékű kibontakozás, az üdvösség megalapozója, hanem van ennek egy másik aspektusa, egy másik nézőpontja, amiről nem szokott a Biblia se sűrűn beszélni, ezért aztán mi is talán nagyon ritkán gondolunk rá. De az apostolnak most ebben a korintusiakkal kapcsolatos vitás helyzetében nagyon fontossá lett és aktuálissá lett ennek a tételnek a kifejtése. Miről is van szó? Arról, amit az igénkben úgy olvasunk, 10. vers, Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben, azaz, hogy az életünkben. Az, hogy Jézus élete láthatóvá legyen a mi életünkben, ez már-már közhelynek tűnik a keresztény gyülekezetekben. De hogy Jézus halálát mindenkor a testünkben hordozzuk, ez a félmondat, ez valahogy kimaradt a keresztény teológiából. Pedig nagyon fontos kellék ez, hiszen az apostolnak az összes szenvedését, az összes nyomorúságát, ami érte őt a Krisztus szolgálatában, ehhez az alap gondolathoz kapcsolja, nevezetesen, hogy nem csak a föltámadás származik Jézus Krisztus föltámadásából, hanem a földi életnek sok-sok nyomorúsága, Krisztusért vállaló szenvedése is Jézus Krisztusnak a szenvedéséhez kapcsolódik szorosan, elválaszthatatlanul. És ha ezt az apostol így kifejti, akkor talán a korintusiak meg fogják érteni, hogy az a gondolkodás, hogy az apostolnak a szenvedése, a betegsége, a tövise és a nyomorúsága, a megköveztetései és a megverettetései, azok mind valamilyen módon az ő szerencsétlen életének a következményei, nem Krisztus nagyságának az eredményei, hogy talán a korintusiak ezt egy kicsit másként fogják ezután gondolni. Egyébként egészen napjainkig végig húzódik a kereszténységen az a gondolkodás, hogyha valakinek nehéz az élete, ha valakinek nagy betegsége van, ha valakit talán hamarabb elér a gyengeség, mint ahogy az emberileg számítható volt, akkor az mindig gyanús a keresztény embereknek, és mindig azon kezdenek gondolkodni, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Az Úr Jézus az előbb említett példában pedig arra akar tanítani bennünket, hogy azt kérdezzük meg, hogy mi ennek a célja. A célja. Persze időnként egyéni csendességünkben, talán nem bevonva senki mást ebbe a vizsgálódásba, és főleg nem mások által belekeveredni ebbe a vizsgálódásba, aktuális lehet az, hogy az életemnek egy-egy helyzetét megnézzem, hogy jutottam én ide. Nem azért, hogy az okok elvonják a figyelmemet a jövőről, hanem azért, hogy egy következő nehéz élethelyzet, vagy egy következő bűn tekintetében már sokkal éberebb legyek, és ne kerüljek bele olyan élethelyzetbe, amelynek valóban bűn az eredete. Mert ilyen is van szép számmal, testvéreim, az életben, annak ellenére, hogy az előbbi gondolatok most a másik oldalt igyekeztek megvilágosítani. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk. És itt jön ennek az igének az a kulcsfogalma, amelyet így olvasunk, hogy a kincsünk az cserép edényekben van. Korábban arról beszélt az apostol, hogy Krisztus jó illata vagyunk. vagyis hogy úgy kapcsolódik hozzá a hívő ember élete Jézus Krisztushoz, mint az illatot kibocsátó forráshoz maga az illat. Hogy nem tud tőle függetlenedni, hogy mindig visszautal rá a fölismerhetőségnek a pontos szintjén. Úgy kapcsolódik az illat az illatot adó forráshoz, hogy nem lehet megmásítani, hogy nem lehet eltéríteni, hogy nem lehet meghamisítani. Ahogy az életben nagyon sokszor látjuk ezt a közvetlen kapcsolódást, hogy az illatból fölismerjük az illat forrását, ugyanúgy kellene nekünk, a velünk találkozó emberek számára, pontosan Jézus Krisztusra való utalást tartalmazni, méghozzá tévedhetetlenül. A másik alapgondolat az volt az előzményben, hogy a gyülekezet viszont Pál apostolnak a levele, tudnélik az ajánló levele, meg a társaié is. Ami egy nagyon szoros kapcsolatot mutatott a gyülekezet és az apostol között. És az apostol fölvállalta azt a kockázatot, hogy a gyülekezetet, aki látja, az mintha őt látná. Korintusban ez nem volt nagyon nagyszerű esély, hiszen a korintusi gyülekezetnek sok-sok nyomorúsága volt, amelyről az első levél ír részletesen. És mégis fölvállalja az apostol, a gyülekezetnek a pásztora és a gyülekezet között olyan szoros összefüggés van, hogy nem lehet egyiknek a másikat hibáztatnia, mert a sorsközösség az kijátszhatatlan. És e kettő bevezető gondolat után jön most a cserépedénynek a kérdése. Amikor azt gondolják Pál apostolról, hogy megvan az oka annak, hogy ő ennyit szenvedett, akkor az apostol azt mondja, hogy az igazi nagy értékek, azok cserépedénybe tétettek Isten által. Nem azt akarom mondani, hogy a cserépedénynek semmi értéke nem volt az ókorban, de hogy törékeny volt úgy, mint ma, az biztos. És ez a cserépedény, ami földi életünk, és a benne levő igazi érték pedig nem más ebben a szövegösszefüggésben, mint az evangélium. Azt mondja az apostol, hogy pontosan arról van szó, hogy a kiváló emberekbe az értéket belehelyezni kockázatos dolog. Azért, mert emberi érdem lenne nem soká a közvéleményben a hordozott érték, az evangélium. Azt mondja az apostol, hogy egy törékeny edénybe nagy értéket tenni, ez igaz, hogy szokatlan dolog, de nem logikátlan. Isten részéről semmiképpen nem az. Igaz, hogy a Biblia beszél arról, hogy az edény az legyen szinkronban a tárolt értékkel. Emlékezzünk arra a fogalomra, hogy aranyalma ezüst tányéron. De most valami másról van szó. Most arról van szó, hogy egy igazi nagy értéknek a kiemelését szolgálja a tartó edénynek az értéktelensége és a törékenysége, méghozzá éppen azért, hogy nehogy elvonja a figyelmet a tartalomról, az igazi értékről. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van. Miért? Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Az apostol ezt nem csak tanítja, hanem egy egész életen át tartó tanulmány volt ez számára. Amikor beszél arról az általunk pontosan meg nem határozható tövisről, amely adatott az ő testébe, amelyre nézve ő maga is fölfedezte, hogy mi volt ennek az isteni engedelemnek, hogy oda kerüljön a testébe ez a tövis, az oka. Hát a rendkívüli kinyilatkoztatás. És mi volt a célja? Hogy a rendkívüli kinyilatkoztatás nagysága miatt el ne bizakodjék. Mert hogyha neki nem cserépedény lett volna az élete, hanem valami aranyedény, akkor nagyon könnyen az értékről, a tartalomról az edényre terelődhetett volna akár Pálnak a büszkesége is, és másoknak a dicsérete is. És éppen ezért az apostolnak egy egész életen át el kellett viselnie azt a közelebbről meg nem határozható tövist, amit azonban mégiscsak úgy emleget, hogy a sátán angyala gyötör engem. Miért? Azért, hogy a cserépedény voltáról Pál soha el ne feledkezzék. Mert akinek nagy értékeket helyezett el az életébe az Úr, már pedig az evangélium az a legnagyobb érték a világon, annak igenis a törékeny cserépedéről napról napra szokott valamilyen módon bizonyságot adni. Hogy nehogy valamilyen módon, akár csak egy rövid időre is elbízza magát, aki az evangéliumnak valami mélységesebb vagy magasságosabb értékeit kapta meg az Úrtól. Nyilván nem Pál apostol szintjén, de hát megvannak a mi magunk kicsin szintjei, és nem tud olyan pici lenni a mi szintünk, hogy ne tudjunk rá büszkék lenni, ha nem vigyázunk. És talán egyre inkább kell az Úrnak a mi cserép edényünkkel kapcsolatban tudomásunkra hozni a törékenységet, meg talán az értéketlenséget is annak érdekében, hogyha valami van bennünk érték, akkor arról el ne terelődjék sehova, se a mi figyelmünk, se másoké. Ezért aztán Jézus halálát mindenkor a testünkben is hordozzuk. Amiben ott van az evangélium csodás üzenete, a bűnbánat által való üdvösségnek a lehetősége, másrészt meg ott van a mi cserép edényünknek a törékenysége. Hozzátehetjük, hogy nagyon picire is büszke tud lenni az ember. Nem láttam én még olyan embert, olyan szerencsétlen embert, aki ne tudott volna valamire büszke lenni, ha akart. És láttam már nagyon értékes embereket, akinél ez a cserépedény volt az életnek, egyelőre egyáltalán nem tűnt föl a szemlélő számára, és mégis tudott alázatos lenni. Isten azt szeretné, hogyha az életünknek az egész folyamán, szüntelenül, annak a tudatában lennénk, hogy ahogy Pál fogalmaz, a halál révén állunk. Mit jelent ez? Hogy bármelyik pillanatban elindulhat velünk a csónak. Hogy bármelyik pillanatban vége lehet az életünknek. Hát nem törékeny ez az élet. Az egyik pillanatban még egészségesek vagyunk, és egy pillanat alatt elveszítjük az emlékező képességünket, egy pillanat alatt elveszítjük az egyensúlyérzékünket, egy pillanat alatt jönnek a bajok, és nem ismerünk magunkra, meg mások se ránk. Cserépedény. Benne van azonban egy rendkívüli érték, és ennek a hordozására és ennek a kiemelésére valami furcsa logika révén Isten egyre nagyobb hangsúlyt helyez, miközben mi egyre gyengébbek vagyunk és egyre törékenyebbek. Hát ilyen a világon nincs. A világon ilyen nincs. Mindenütt azt nézik, hogy hol van az életerős ember, hol van az okos ember, hol van a kreatív ember, hol van az improvizatív ember, hol van az, aki a legtöbbet le tudja tenni az asztalra. Ugye? Ezt nézi a világ. Néha mi is. Az Úr meg más néz. Ő meg azt mondja, hogy minél törékenyebb ez a te edényed, ez a te életed. És minél jobban érzed ezt a törékenységet, én annál nagyobbra tudok nőni benned. És ez lehet, hogy a környezet nem veszi észre. Lehet, hogy te magad is csak egy-egy ilyen igének a kapcsán gondolsz rá, de nagyon fontos, hogy gondoljunk. Mert amikor mindenki úgy látja, hogy töredezik ez a cserépedény, az Úr az ő nagyságos értékeit annál inkább transformálja benne, fölerősíti benne. Mert akkor aztán végképp nem gondolhatja senki azt, hogy mi vagyunk a forrás. Ó, nem. Csak valamiféle olyan, bár engedelmes, de törékeny edény, amelyre Isten rábízta az ő drága értékét, az evangéliumot. Olyan jó lenne ilyeneknek lenni. Próbáljuk meg, testvéreim. Amen.